köszönjük a mai napot. Hálát adunk, Uram, hogy Te elhoztad a Te gyermekeidet, hogy növekedjenek az igazságban, mert az igazság megismerése szabadokká tesz mindenkit. Ugyanis az ismeret hiánya fogságba tartja az embereket, bebörtönözve tartja az embereket, de az igazság megismerése által lehullanak a bilincsek, lehullanak a láncok, és szabadulás jön az életekre. Köszönjük, Uram, a Te jelenlétedet, köszönjük a Te munkálkodásodat a szívekben, nyitott szívet, halló fület és látó szemet rendelünk. Kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét árasztjuk ki. Köszönjük, Uram, mindazt, amit értünk tettél a kereszten. Hálát adunk, Uram, hogy a Szentvéred igazát tett bennünket az Atya előtt. Így bármikor kisebb rendűségi érzés nélkül, bűntudat nélkül, kárhoztatás nélkül léphetünk a Te szent színed elé. Köszönjük, Uram, a növekedést, ami tőled származik, a Filippi 4.19 és az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg mindannyiótok élete felett. A szent oltalmat árasztjuk ki a szeretteitek, az otthonaitok felett a Jézus Krisztus szent nevében. És minden dicsőség a drága Úr Jézust illeti, aki bevégezte a munkát. Teljes munkát végzett. Nincs mit hozzátenni ahhoz. Köszönjük az ő végtelen szeretetét, mert ezt mutatta meg számunkra a kereszten. Dicsérünk és magasztalunk, és áldjuk a Te szent nevedet. Tiéd a dicsőség mindörökön örökké. Amen. Köszöntsétek a szomszédotokat, és emlékeztessétek arra, hogy Jézus szeret téged. Szeretettel köszöntünk mindenkit. A múlt héten már a házasság hete jegyében szólt a tanítás. Igazából lezáródott tegnap a házasság hete hivatalosan, de még a mai alkalmat is ennek szánjuk. És egy nagyon fontos kérdésről szeretnénk beszélni. A hivatalosan meghirdetett cím a szeretet kedvező hatása a házasságban. Ezen belül megvizsgáljuk a szeretet közlésnek a csatornáit. Múlt héten is volt szó a szeretetről, hogy hányféle szeretet van, de nem csak a fontosságáról szólunk, hanem hogyan tudjuk kifejezni egymás felé a szeretetünket. Mindenki jól van, jól ül, és várjátok, hogy mit szól az Úr hozzátok. Mondjuk el ezt a nagyon kedves szlogent együtt, jó? Isten jó!
Isten jó!
Isten szeret!
Isten szeret!
És egy jó terve van velem!
És egy jó terve van velem!
Amen! 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 Múlt héten megbeszéltük, hogy hogyan lehet hozzájutni a magasabb rendű szeretethez. Ugyanis kétfajta szeretet létezik. Az egyik a születésünk óta ugye velünk van, az emberi szeretet, ami önző, és az önző emberi szeretet mindig a saját érdekeit nézi. Szoktak erre mondani azt, ugye, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. De van egy magasabb rendű szeretet. Ez pedig az isteni fajta szeretet, a görög az agapé szót használja erre. Az agapé az egy isteni fajta szeretet, ha magyarra szeretnék lefordítani, és ez az agapé szeretet a mások érdekeit tartja szem előtt. Tehát a kettő között a különbség az, hogy az önző emberi szeretet a saját érdekeit nézi, az isteni fajta szeretet pedig azt nézi, hogy mit tehetnék érted. Ilyen Isten. Mert amikor még mi elveszettek voltunk, Isten nélkül voltunk, akkor ő elküldte a fiát. Ezzel mutatta ki az ő szeretetét. Elküldte, hogy a kereszten bennünket megváltson. A szeretet nem érzés, mint gondolják az emberek. Hogy ez kedves volt hozzám, akkor az nekem nagyon jól esett, ez jó érzést generált bennem, és majd akkor én is viszont szeretem. A szeretet nem érzés. Az isteni fajta szeretet az egy döntés. hogy abban az isteni fajta szeretetben járok, amit ír a Biblia. A könyvek könyve. Az életkereszt könyve. A római levél 5. fejezet 5. versében meg fogjuk nézni, hogy hol van ez a szeretet. Az isteni fajta szeretet. A természet feletti szeretet. Római levél 5. fejezet 5. verse. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szent Szellem által, aki adatott nékünk. Azt mondja, hogy Istennek szerelme. Ez a szó, hogy szerelme, ez a görögben a 26-os strong számot viseli, és ez az agapé. Tehát ha valahol találkoznátok strong számmal és a 26-ossal, akkor az az isteni fajta szeretet. Kitöltetett a szívünkbe, mikor? Az újjászületéskor, amikor befogadtuk az Úr Jézus Krisztust, és a belső emberünk újjászületett. Azóta van meg, azóta birtokoljuk, és azóta tudjuk alkalmazni. Ha akarjuk persze, mert ez rajtunk múlik. Ennek a versnek a vége úgy hangzik, hogy a Szent Szellem által. Hiszünk a Szent Háromságban, az Atya, Fiú és a Szent Szellem. Ez lehet, hogy furcsán hangzik elsőre, de a görög és a héber, az eredeti nyelvezet, a Szent Szellemet használja. De ha valaki emlékszik még a latin misézésre, még gyerekkoromban latinul miséztek, akkor ott is azt mondták, hogy Spiritus Sanctis. De ezt mondja a német, ezt mondja az angol. Igazából az 1500-as években, amikor a magyar Biblia készült, akkor a szellem szó olyan terhelt volt, hogy kísértetet jelentett, és nem úgy fordították. Tehát gyakorlatilag, amit mi Szent Szellemnek mondunk az eredeti szerint, ezt a magyar ugye Szent Léleknek fordította. Tehát a Szent Háromság harmadik személyéről van szó, és azt hiszem, ezen túl is léphetünk. A Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Tehát ahol Isten szót találunk a Bibliában, azt ki is cserélhetjük, fel is válthatjuk azzal, hogy szeretet, nagybetűs szeretet. Tehát Isten a szeretet, Jézus a szeretet fia, és amikor mi elfogadtuk Jézust életünk urává és megváltójává, akkor mi Isten szeretet gyermekei lettünk. Mert az isteni fajta szeretet, azt mondja ez a vers, hogy kitöltetett a szívünkbe. Ez a szeretet ott van. Ezt a szeretetet táplálni szükséges, fejleszteni, segíteni abban, hogy felnövekedjen, és működtetni. Működtetni azért, hogy ez az isteni fajta szeretet tudja uralni az életünket, mert az isteni fajta szeretet az mindenkor képes győzelemre vinni. Mert ez egy isteni tulajdonság. Természetesen rajtunk múlik, hogy mit teszünk ezzel a szeretettel. Hagyjuk elloposodni, vagy pedig éljük és kiárasztjuk a környezetünkre. Kiárasztjuk a családunkra, munkatársakra, környezetünkre, szomszédokra, vagy amerre éppen járunk. Az isteni fajta szeretet az nem követel, hanem tisztelettel és alázattal kér. Ez megint ugye különbség, hogy milyen az emberi szeretet és milyen az isteni fajta szeretet. A Galata 5.6-oshoz lapozok, mert itt meg fogjuk látni, hogy az isteni fajta szeretetnek milyen kulcsfontosságú szerepe van. Ugyanis az agapé szeretet a hit motorja. Lehet úgy is motorozni, hogy gyerekek ráülnek egy ilyen kibelezett motorra, és csak úgy lökik magukat rajta, vagy lejtőn gurulnak lefelé, de ez a közlekedés igazából nem hosszú távú. Galata 5.6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Tehát a hit, a bibliai hit szeretet által munkálkodik. Ha nem vagyunk szeretetben másokkal, akkor a hitünk nem fog működni. Tehát ez egy akadálya a hitünknek, hogyha nem járunk isteni fajta szeretetben. Az első korintusi levél 13. fejezetéhez lapozok, és lapozzunk együtt. És ezt a pár igeverset olvassuk el együtt. Tehát 1. Korintusi levél, 13. fejezet, a 4-estől a 7-esig. Itt van leírva az isteni fajta szeretetnek a jellemzői, a tulajdonságai. A múltkor úgy olvastuk el ezt a verset, hogy a szeretet helyére behelyettesítettük azt, hogy Isten. Tehát a szeretet helyére Istent helyettesítettük be, és volt egy kis házi feladat, hogy otthon meg olvassátok el úgy, hogy a szeretet helyére saját magatokat helyettesítsétek be. Most ezt a verziót tegyük meg együtt, arra kérlek benneteket. Tehát a 1. Korintusi levél 13. fejezet 4-estől a 7-esig. Én hosszú tűrő vagyok.
Én
nem irigykedem.
Én nem irigykedem.
Én nem kérkedem.
Én nem kérkedem.
És nem fuvalkodom fel.
És nem fuvalkodom fel.
Nem cselekszem égtelenül.
Nem cselekszem égtelenül.
Nem keresem a magam hasznát.
Nem keresem a magam hasznát.
Nem gerjedek haragra.
Nem gerjedek haragra.
Nem tartom számon a gonoszt.
Nem tartom számon.
Azaz figyelmen kívül hagyom, amit velem szemben elkövettek, ugye? Folytassuk. Nem örülök a hamisságnak.
Nem örülök a hamisságnak.
De együtt örülök az igazsággal.
De együtt örülök az igazsággal.
Mindent elfedezek.
Mindent elfedezek.
Mindent hiszek.
Mindent hiszek.
Mindent remélek.
Mindent remélek.
És mindent eltűrök.
És mindent eltűrök.
A bennem lakozó.
Isteni fajta szeretet által. Isteni
fajta szeretet által. Mert Isten tett engem képessé.
Mert Isten tett engem képessé.
Természetfeletti módon.
Természetfeletti módon.
Hogy az ő szeretetében járjak.
Hogy az ő szeretetében járjak.
Amen.
Amen.
Jól esett ez?
Igen.
Sokat segít. Egyébként orvosilag bizonyították, hogy aki gyűlölködik, olyan hormonok termelődnek a szervezetben, ami pusztítja a testet. Aki pedig szeretetben jár, örömben van, akkor olyan hormonok keletkeznek, amelyek helyreállítják a testet. Ez bizonyított orvosilag. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy szeretni jó. De az is csodálatos, amikor bennünket szeretnek. Viszont szeretnek. Azt hiszem, hogy mindenki megtapasztalta már a saját életében, hogy a szerelem mulandó. A statisztika szerint 2 év után eltűnik az a rózsaszín állapot, a mézes hetek. És ilyenkor nagyon sok házasság válságba kerül, mert nem tanulták meg, nem is tudták, hogy ugye van erre gyógymód, hogy mit kell tenni ilyenkor. Tehát amikor a szerelem elillan, vagy legalábbis halványodik, akkor helyébe kellene lépni ennek az agapé, azaz isteni fajta szeretetnek. Tehát erre tudatosan fel kellene készülni a házaspároknak. Mert hogyha ez nem történik meg, súlyos esetek történhetnek. Mindannyiunk szíve mélyén ég egy vágy, egy meghitt és szeretetteljes kapcsolatra. Ezért is ugye vágunk bele a kapcsolatokba, pontosabban a házasságba. A házasság rendeltetése az, hogy betöltse a szeretet éhséget, és ezzel Isten megelégedést adjon. Mert Isten a házasságnak a szerzője, a házasság intézményének a, mondhatom, kitalálója. Ő rendelte a házasságot. A mennyben ugyanis nincs házasság, mert ott Isten jelenlétében olyan hatalmas a szeretet, hogy nincs szükség arra, mert az a szeretet teljes mértékben betölt. Tehát a mennyben nincs házasság, de Isten a Földön a férfi és a nő házasságából szeretné egy gyönyörű életet, egy gyönyörű virágszálat előhozni. Pál apostol a testünket edénynek nevezi. Külső embernek is nevezi. Hogyha az edényünk telve van szeretettel, és egyfolytában most az isteni fajta szeretetről beszélek, akkor jól érezzük magunkat. Fülégér a szánk, leolvasható az öröm mindenkinek az arcáról. De hogyha ez az edény, és nevezzük ezt most tanknak, üzemanyagtanknak, akkor egy üres tankkal nem lehet messzire menni, egy lapos kerékkel nem lehet messzire menni, mert döcögös, és elkezdődik a házasságban a zsörtölődés, a viszály, és minden ehhez hasonló rossz dolog. Ahol a házaspároknak megvan a közös nyelve, tehát egy irányba akarnak haladni magyarul, ott megértik egymást. Azonos húron pendülnek, azonos a frekvenciájuk, ha ilyen rádiós nyelven szabad mondanom. A szeretetnek is van nyelve, nyelvezete. És erről fogunk ma szólni. Szeretni csak a társunk szeretet nyelvén lehet. Mert úgy tudja elfogadni, amilyen az ő szeretet nyelve. Mivel nem egyforma az emberek szeretet nyelve, és a szakirodalom 5 ilyen szeretet nyelvet különböztet meg, fel kell deríteni, hogy mi a házastársunknak a szeretet nyelve. Mi ennek a módja? Nagyon egyszerű. Figyelni kell azokat a területeket, amit a párunk kritizál. Mert neki ott van hiánya. Ott üres a tankja, illetve azon a módon lehetne az ő szeretett tankját feltölteni. Tehát amikor a társunk valamilyen területet hiányol, bírál, régen öleltél meg, régen vitted le a szemetet, és ugye ehhez hasonló, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy az ő szeretet nyelve ez. És ilyen módon tudjuk betölteni a társunknak a szeretet igényét, feltölteni a szeretet tankját. Hogyha valakinek üres a szeretet tankja, vagy legalábbis a házasságban az egyik félnek, akkor az a házasság elkezd döcögőssé válni. A különbözőségek felnagyítódnak. Ami kezdet óta léteztek ugyan, csak hát a rózsaszín ködben a különbözőségeket ugye figyelmen kívül hagyták. Ha észrevették is, de nem tulajdonítottak olyan jelentőséget neki. Aztán, ahogy a tank ürül, a szeretett tank ürül, a házasság is úgy üresedik, és szinte lakótársként élnek egymás mellett. Az üres szeretett tank viheti arra egyik-másik házas felett, hogy félrelépjen. Aztán jön a csatatér, a családi csatatér, veszekedés, netán bántalmazás, és legvégül a válás. De mindez megelőzhető lenne, ha az emberek felismernék, hogy csak a másiknak a szeretett tankját kellene megtölteni. Elszaladni a benzinkútra, és leemelni azt a csapot, amelyikre rá van írva, hogy szeretet. Tehát szükséges felismerni, hogy mi a szeretet nyelve a másiknak. 5 szeretet nyelv ismeretes. Az egyik az elismerő szavak, a második az odaszentelt idő, a harmadik az ajándékozás, a negyedik a szívességek, és az ötödik a testi érintés. Az elismerő szavak, kezdjük az elsővel. Mik lehetnek ezek? Dicséret, elismerés, bátorítás, kedves és szelíd szavak. Minden embernek szüksége van erre. És ha így beszélnénk egymással, akkor ez a nyelvezet csodákat hozna elő. Az ilyen beszédmód, az ilyen beszédstílus csodákra képes. És arra ösztönzi a másikat, hogy viszont szeressen. A példabeszédek 18-21-ben olvashatjuk azt, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Tehát amiképpen élünk a nyelvünkkel, a szavainkkal, annak a gyümölcsét fogjuk enni. Példa beszédek 18-21. Nem olvasom fel, csak így elmondtam saját szavaimmal szabadon. Viszont a példabeszédek 12-25-ben azt olvashatjuk, hogy a jóságos szavak azok megvidámítják a másik szívét. Tehát, ha egy kicsit bánatos a társunk, akkor jó szóval meg tudjuk vidámítani. Különbség van a bátorítás és a zsörtölődés között. A bátorítás az sokkal ösztönzőbb, mint a zsörtölődés. Eszembe jutott egy nagyon régi reklámfilm, még talán iskoláskorunkban volt a televízióban, hogy már megint bontott csirkét hoztál? Ez egy zsörtölődő stílus. De ezt úgy is lehetne mondani, jaj, de jó, apuci, hát megint van egy csirkénk, hoztál megint egy csirkét, de tesszük a hűtőbe, és bármikor elővehetjük. Még az, hogy jól van már benne, 28, de hála Istennek, lesz mit ennünk. Ugye? Többféleképpen hozzá lehet állni ehhez a kérdéshez. A második pontunk az oda szentelt idő. Ezen belül együtt töltött idő, meghitt beszélgetés, közös tevékenység. A Zsoltár 133 nagyon tömören írja, hogy az egységben van az erő. Azt mondja, hogy ahol együtt vannak, és egységben vannak, Isten oda küld áldást. Nem elég együtt lenni, mert lehetnek szöges ellentétben egymással, hanem itt két feltétel van. Együtt lenni, és egységben lenni. És akkor Isten azt a kapcsolatot hatalmas módon meg tudja áldani. Hát a meghitt beszélgetés az mindenki életében nagyon fontos. Vannak olyan bensőséges ügyek, amit nem lehet mással megbeszélni. Emlékeztek rá, hogy nagyon sokat foglalkoztak a humoristák, ugye a főnök-titkárnő kapcsolatban. Ez ilyen örökzöld téma. Miért alakul ki? Egy dolgot nem tudnak, és ha tudnák, akkor nem szaladnának bele ebbe a csőbe. Az a baj, hogyha az egyik fél egy kívülálló harmadikkal olyan bizalmas dolgokat oszt meg, amit csak a házastársával lenne szabad, kialakulnak érzelmi szálok. És ha tovább folytatják, akkor ebből ugye zűrök támadhatnak. Tehát a meghitt beszélgetés az a házastársakra vonatkozik. Közös tevékenység. Olvastam egy könyvet, és azt írta, egy hölgy volt az írója, hogy életében az egy kimagasló esemény volt, és nagyon meghatározó az életében, amikor a férjével együtt töltött bizonyos időt, és közben halat tisztítottak, és beszélgettek. Tehát úgy is lehet. Nem fontos ahhoz leülni a fotelbe, és csak beszélgetni, hanem kint a szabad levegőn horgászni, ha valakinek ugye ehhez van kedve. És közben a jó levegőn madár csivitelés és egyéb közepette, tavaszi jó illatok közepette beszélgetni. Pontosabban közös tevékenységet végezni. Az odaszentelt idő az nem más, mint osztatlan figyelem a társam számára. Tehát nem nézem az órát, nem nézem, hogy ki megy az utcán, hanem csak ráfigyelek. És meggyőződésem, hogy a családokban, ahol úgy étkeznek, hogy közben a háttérben megy a tévé, az nagyon rossz. Nagyon romboló. Mert a mai rohanó világban eleve a családok ritkán vannak együtt. Most legalább az étkezést, ha tudnák úgy irányítani és szervezni, hogy semmi más külső hatás ne érje őket, hanem csak egymásra tudjanak figyelni. Az nagyon lényeges és fontos lenne. Az egymásra irányított figyelmet néha úgy lehet csak elérni, hogyha gyermekeket valahova leadják. Nagymamához, vagy szomszédba, vagy akárhova. Főképp ami kisebbek. Tehát szükség van a házaspárnak arra, hogy gyermekmentes időt biztosítsanak maguk számára. Mert mindig jönnek, szaladgálnak, anyu most ezt kérek, most azt kérek, anyu ügyeletes, ugye, és hát anyu ugrik. Nem lehet így akkor a másikra figyelni. Ezek mind bölcs és jó tanácsok. Az időnket egymásnak is ajándékozhatjuk. És mint említettem, ez a beszélgetés közös tevékenység keretében valósulhat meg. Sokszor a házaspárok hobbija merőben eltér egymástól. Na most, az a befektetés nagyon sokat fog visszahozni, hogyha elkezdesz érdeklődni a párod hobbija iránt. Nem tudom, hogy tudtok ebben segíteni, talán Koplendnél volt ez. Ő vezetett repülőgépet, volt saját repülője. Lényeg az, hogy ez a szolgáló nagyon sok időt töltött ugye a hangárban. Gépet át kellett nézni, bizonyos vizsgákra el kellett menni évente ismétlődő továbbképzésre. És hát ugye felesége is elkísérte, de hát unatkozva ugye leföljárkált. Még egyszer az úr szólt a szívéhez, hogy hát egy picit érdeklődjön már, mutasson egy kis érdeklődést ugye a férje hobbija iránt, a repülőgép iránt. És megszerette. Mi lett ennek a gyümölcse? Amíg ugye a férjek nem szeretnek a feleségekkel elmenni vásárolni, általában, a férje elkísérte ezt követően városba. Tehát ez oda-vissza működik. Az együtt töltött időre. Volt egy orvos feleség, és pont karácsony szentestéjén volt ügyeletben a férje. És tudjátok, mit csinált? Milyen meglepetést okozott a férjének? Becsomagolta egy piknikkosárba a szentestéhez szükséges vacsorát, fogta a gyerekeket, és elment a ügyeletes rendelőbe. És megterítette szépen az asztalt. És az asszisztens is nagyon csodálkozott, és bizony elismerését adta, hogy hát bizony, ez egy első osztályú feleség. Mert a fontos ünnepeket is ugye szükséges együtt megünnepelni. De mivel az orvos férjét ugye a beosztás kötötte, ezért ők mentek utána. És együtt öltötték a szentestét. Abban, amikor egymásnak szenteljük az időt, akkor gyakorlatilag átéljük azt a felemelő érzést, hogy a másik törődik velem. És ez egy jó érzés. A harmadik pontunk az ajándékozás. Az ajándékozás a legkönnyebben elsajátítható szeretett nyelv. Az ajándékozás minden kultúrában létezik valamilyen formában. És hogyha van kedvetek, otthon fellapozhatjátok az Eszter könyvében a 9.19-es verset, és ott is az van, hogy egy bizonyos ünnepet rendeltek el, és ezen az ünnepen ajándékokat küldözgettek egymásnak. Az ajándék a szeretetnek egy látható és kézzel fogható jelképe. Mert a megvásárolt ajándékkal fejezem ki a szeretetemet a társam felé. És ő meg örvendezik, mert azt mondja, gondolt rám. Az ajándéknak két válfaja, két formája létezik. Az egyik a kézzel fogható ajándék, amit megvásárolunk, becsomagolunk, masnival átkötünk, vagy attól függ, hogy miről van szó. Ennek az ajándéknak nem az értéke számít, hanem az, hogy kifejezzük a szeretetünket a másik felé. Az ajándék nem pazarlás, mert ezt is szokták mondani, minek vetted? Az ajándék nem pazarlás. Az ajándék egy befektetés. És amit a kapcsolatainkba fektetünk be, az sokkal többet ér, mint az értékpapír. Az értékét nem az adja meg, hogy mennyi az ára, hanem a szeretetünk, ami ahhoz kötődik, amit jelképez. A szeretetnek egy másik formája, amikor önmagunkat ajándékozzuk oda a társunknak. Többet ér, mint a kézbe fogható ajándék. Mindenki életében vannak nehéz helyzetek, akár betegség, vagy a családban, a nagyobb családban, rokonságban, halálesetek, és ilyenkor a házastársnak a jelenléte, az együttérzése sokkal többet ér, mint bármi más. Hatalmas ereje van a támogató jelenlétnek, az együttérző jelenlétnek, mert erősítjük a másikat. Negyedik pontunk a szívességek. János evangéliumban olvasok fel a 13. fejezetből. János evangélium 13. fejezetében a 14-es és a 15-ös vers. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. A szívességek a legékesebben szóló szerelmi vallomásuk. Szívességet tenni a másiknak. A Galata 3.13-ban olvassuk azt, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Tehát Galata 3.13 írja azt, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. És ha emlékeztek rá, akkor a szellem gyümölcsei között a Galata 5.22-ben, a felsorolásban ott van a szívesség. Hát ugye szeretet, öröm, szívesség, jóság és a többi, ott van a szívesség. Ez egy szellemi gyümölcs. Ami azt jelenti, hogy jó szívűség. Jó szívűség a másik iránt. Összehasonlítunk rögtön két dolgot. Lehet követelni, vádaskodni, de ez éket ver a kapcsolatokba. És amikor egy tuskóba éket vernek, az a tuskó előbb-utóbb széthasad, és távolodik egymástól. És minél jobban követel valaki és vádaskodik, az ő kapcsolatuk is úgy távolodik egymástól. A követelés-vádaskodás az gátolja a szeretetnek az áradását. De ha valaki felismeri, hogy hát ez nem járható út, és áttér ugye a kérés irányába, akkor az már a szeretetnek a vonala, és a kérés irányt mutat a szeretetnek, hogy ha kérek valamit, akkor hogyan tudnám azt elfogadni. És amikor szeretetben járnak a házastársak, akkor a házasságukban is pozitív fordulat fog bekövetkezni. Azt hiszem mondhatom úgy, hogy mindannyian hoztunk szerepmintákat a gyermekkorunkból. A családunkból, tanultakból, a látottakból, ami a médián keresztül érkezik hozzánk, és ezek közül vannak olyanok, amelyek nem helyesek, amelyek helytelenek. És amikor felismerjük, hogy valamely szerepminta nem helyes, akkor van rá mód, hogy helyreállítsuk. De ez tőlünk igényel döntést, hogy megváltoztatom a hozzáállásomat. Igazából egy napi elköteleződés az, hogy fölkelek, és kijelentem, elimádkozom, hogy a mai napon is isteni fajta szeretetben akarok járni. Az ötödik pontunk pedig a testi érintés. Mindannyiunk szeretetteljes érintésre vágyódik. A gyülekezetben minden héten szeretettel megöleljük egymást. A Biblia mondja azt, hogy szent csókkal köszöntsétek egymást. A prédikátorok 3:5-ben olvassuk azt, hogy ideje van az ölelésnek. Sok mindennek van ideje, de az ideje van az ölelésnek is. Tehát a házasságban nagyon fontos a kézfogás, az ölelés, a csók, az intimitás, az érintés a házas életben biztosítja a legtöbb lehetőséget. Érintés hiányában a házastárs nem biztos abban, hogy szeretjük. Érintés hiányában a házastárs nagyon könnyen visszahúzódik. Mert nem biztos abban, hogy a társa szereti. Az érintés mit fejezhet ki? Nagyon sok mindent kifejezhet. Kifejezhet jó és rossz dolgokat. Így párba állítottam fel. Az érintés kifejezheti a szeretetet, de kifejezheti a gyűlöletet is. Hát, ha valaki nem fogadja el a kézfogást, akkor az a másik oldal, a negatív oldal. Az érintés kifejezheti a barátságot, és kifejezheti az ellenségeskedést. Maga a kézfogás is ugye egy barátságot tükröz, hogy fegyvertelen vagyok, és nem akarlak bántani. Az érintés kifejezheti az örömöt, és kifejezheti a fájdalmat. Tudjátok, hogy a szeretetben járás ki a legjobb tanító? Saját házastársad. Figyeld a visszajelzéseket. Szükséges, hogy elsajátítsuk a házastársunk szeretetnyelvét. És amiképpen ő el tudja fogadni az 5 közül, olyan módon próbáljuk őt szeretni, illetve a szeretet tankját betölteni. Ki hogyan él meg egy érintést? Attól függ ugye, hogy például az érintés neki elsődleges szeretetnyelve, vagy sem. Egy pofon mindenki számára sértő. De hogyha valakinek az érintés a szeretetnyelve, akkor ez a pofon számára egy megsemmisítő erejű. Az ölelés az szeretetet közvetít. De alapvető érzelmi szüksége annak, akinek a szeretet nyelve a testi érintés. Kézfogást már ugyan említettük, de a kézfogás egy nyitottságot jelent, és kapcsolatteremtő készséget. Az ösztönös ölelés, amikor tudjuk, hogy valaki bajban van, vagy részvétünket fejezzük ki, általában öleléssel szoktuk kifejezni, az minden szónál kifejezőbb. Ha nem is mondunk szavakat, de csak megöleljük, és együtt érzünk vele. Az érzelmi szükségünket az elsődleges szeretet képes betölteni. Ugyanis van másodlagos szeretetnyelv is. Házi feladatnak megkapjátok, hogy akinek van társa, az vizsgálja meg, hogy mi az ő szeretetnyelve. Úgyhogy a visszajelzésekből ezt ki lehet szűrni. És utána ugye ennek megfelelően arra a vágányra ráállni. Mert hiába próbálnám őt a másik 3 módon szeretettel ellátni, nem tudja olyan módon fogadni. Mindenki rá fog jönni, hogy mi a saját szeretetnyelve, és mi a társának a szeretetnyelve. Csak időkérdése. Ismerjük ugye a vetés-aratásnak a szellemi törvényét és a működését, hogy amit vetünk, azt aratunk. Tehát, hogyha szeretetet vetünk, akkor a társunk szeretett tankja tele lesz, és ő viszonozni fogja felénk. De amíg üres a szeretett tankja, nem tud miből visszaadni. Tehát elsőként ugye nekünk kell mindig adni, nekünk kell vetni, mert Isten volt az, aki előbb szeretett bennünket. Van egy érdekes kérdés, mert a szeretetnyelv nem csak a házastársakra vonatkozik, hanem vonatkozik ugye a szülő-gyermek kapcsolatra is, illetve hát a családon belül nagyobb körben is. Sajnos ezt nem nagyon ismerték még fel a szakemberek, hogy a gyermekek szeretett tankja, ha üres, akkor rosszul mennek a dolgok. Nem elég szülői szeretettel a gyermekeket körülvenni és szeretgetni. Meg kell tanulni, hogy mi a gyermeknek a szeretet nyelve. Hogyan tudja fogadni a szülők részéről a szeretetet. Egyszer láttam egy kisfiút, akit felvett a nagymamája, és össze-vissza akart ölelni és puszilni, az még így csúszott ki, folyt ki a keze közül. Na mondom, ennek a szeretet nyelve nem a testi érintés. Azonnal lehetett látni, hogy ő menekült az érintéstől. Hogyha a gyermekek szeretett tankja nincs betöltve azon a csatornán, ami az ő szeretet nyelve, akkor kamaszként a barátai társaságát fogja keresni, és hogyha üres a szeretett tankja, akkor elkezd ugye pótszereket alkalmazni. Ez lehet alkohol, drog, korai szex és mindenféle egyéb pótcselekvés, illetve helytelen viselkedés. Ugye mondják a szakemberek, hogy hiperaktív gyerekek, nehezen kezelhető gyerekek. Az ilyen gyerekeknél könnyen előfordul a szökés, és a egyik televíziós csatornában vasárnaponként mindig ugye mutatják ebben a bizonyos műsorban, hogy hova mentek el, keresik őket, néha megtalálják, többségében azért megtalálják, és akkor hát ugye elmondják, hogy mi volt az oka. De az igazi ok ez, hogy nem volt tele a szeretet tankja. Nem elég a mai rohanó világban, ugye, nyomok a gyerek kezébe pénzt, hogy akkor vegyél azt, és akkor ezzel elintézni. Az nem szeretet. Az egy bizonyos szükségnek a kielégítésére alkalmas. De a szeretetet azt egy bizonyos módon az ő szeretet nyelvén lehet megadni. Ehhez pedig együtt kell lenni. Együtt kell tölteni bizonyos időt. Mert ezek a pontok pont arról szólnak, hogy nem több 10 kilométeres távolságból, meg cetlin üzengetünk, meg telefonálunk, hanem együtt vagyunk. Jó a telefon is persze, meg a cetlis üzenet közvetítés is, mert néha arra is szükség van. De nem állhat ebből az élet. A helytelen viselkedés olyan formája is előfordul, és most már fiatalkorúaknál is, hogy törvénytelen dolgokat tesznek. Bűncselekményeket követnek el magyarul. A szülőket kellene megtanítani arra, hogy bizony van szeretett nyelv, ezt hogyan kellene alkalmazni. Először is befogadni a magasabb rendű szeretetet, és ezt a szeretetet ugye kiárasztani a gyermek felé. De úgy látszik, hogy még erre nincs megfelelő szervezet, aki ezt elvigye. Úgy, ahogy a házassághoz sem kell semmilyen vizsga, pedig az életben minden munkakör betöltéséhez, még a takarítónőnek is kell legalább biztonságtechnikai vizsgát tennie, ha más nem. És érdekes módon a házasság kötéshez nem kérnek semmilyen bizonyítványt. Pedig 50 órányi tananyag áll a rendelkezésünkre, amit az elmúlt 10 év alatt az Úr kegyelméből sikerült összehozni. Tehát létfontosságú élni az agapé szeretetet, és egymást feltölteni az isteni fajta szeretettel. Mert aki ad, az kap. Aki vet, az arat. És elindul egy csodálatos körforgás, és láttam olyan riportot, aki megilletődött és meglepődött, amikor elkerült egy keresztény családhoz, és étkezéskor osztogatták a finomabbnál finomabb falatokat, nem magának, hanem ezt neked adom, ez legyen a tiéd, és el volt döbbenve. Mert a világ nem ezt teszi. enyém legyen a combja, enyém a mellehúsa, meg a szárnya, mert mindenkinek van egy kedvenc falatja, ugye? De nem, ők azt tették, hogy mit tehetek érted. Tudom, hogy te mit szeretsz, és akkor én ezt neked adom. Úgyhogy nagyon érdekes dolog ez a szeretet. Ajánlom még szíves figyelmetekbe a múlt héten elhangzottakat. Ott pedig a párkapcsolatok sarkallatos kérdéseiről volt szó, és az internetről letölthető. Manapság ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy mind szélesebb körben terjedjenek ezek az információk. Mert ez is egy igen hosszú anyag. Egy igét még utólag felolvasok. Jelenések 2.19-ben azt mondja Isten, hogy tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és kitartásodat. A szeretetben is ki kell tartani. Akkor is, hogyha a körülmények nem tűnnek valami rózsásnak. De ki kell tartani azon a vágányon, amire ráálltunk, a keskeny útra. Mert ki lehet oldalra is fordulni, vakvágányra, de az nem hoz eredményt, nem hoz gyümölcsöt. Isten jó és Isten szeret. És Isten mindenkit meg akar gyógyítani. A betegség nem Istentől van. Az alkalom során Isten dolgozott rajtatok, Isten szelleme. Mert a szellemi ajándékokat úgy kapcsolja be, ahogy ő akarja, úgy, mint amikor egy mozgásérzékelő lámpa előtt ugye az ember elmegy, akkor ez bekapcsolódik. Semmi közöm hozzá, de kigyullad a lámpa. Kulcs csontban, tehát válban van gyógyító kenet. Szemhéjban, nem tudom, kimondottam, szemhéja van-e valakinek problémája, vagy egyszerűen csak akkor a látás területén. Lehet, hogy egy ilyen árpa-szerűség, vagy valami. Igen? Köszönjük az Úrnak. A fog területén, csont területén van gyógyítókenet, és ízületben, térdben. Ilyenkor a hit kezével kinyúlunk, megköszönjük Istennek, hogy ezt a szép kis ajándékot elkészítette számunkra, és hitben elvesszük. A helyeden is meg tudsz gyógyulni, de imádkozni fogunk értetek majd, ahogy Jézus tette. Jézus pedig úgy imádkozott a betegekért, hogy a kezét tette rájuk. Ezt a Biblia a kézrátételes imádságnak hívja. De előtte még egy közös imádságra hívunk meg benneteket. A múlt héten két kérdés vetődött fel. Az egyik az, hogy hogyan lehet megszerezni az isteni fajta szeretetet, mert nem hozzuk a születésünkkel együtt. Ugye születésünktől fogva nem hozzuk magunkkal. Azt úgy kell megszerezni. A másik pedig arról szólt, hogy nagyon sokan a Bibliát félreteszik, mert amikor belebonyolódnak ott a csatákba, háborúkba, családfákba, azt mondják, hogy na ez túl magas, ezt én nem értem, és félreteszik. És megmondom, hogy miért nem. Azért, mert a Biblia a Szent Szellem által kódolt szöveg. Ugyanis Isten szelleme a szent embereknek nyilatkoztatta ki, hogy mit írjanak le. Tehát van benne egy kód. A kódot meg lehet fejteni, illetve meg lehet nyitni egy dekódolóval. Hogyha a Szent Szellem a kód az íráskor, akkor az olvasáskor, ha rendelkezünk Isten szellemével, akkor az meg fogja nyitni az írásokat, és érthetővé válik napról napra mind nagyobb világosságot adva az olvasó számára. Azt hiszem, hogy mindannyiótok előtt ismerős az első áldozás fogalma, a bérmálás fogalma, a konfirmálás fogalma, attól függ, hogy milyen felekezethez tartoztatok. Ugyanarról beszélünk, csak lehet, hogy más nevet kapott nálunk ez. Az első lényeges dolog keresztényé válni. Pál apostol azt írja a római levélben, a 10.9.10-ben, hogy ha a szívedben hiszed, és a száddal kimondod a Krisztusba vetett hitedet, mégpedig azt, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, ez van a hiszek egyben is, ugye? Ez a Hiszek egynek egy Pál apostol szerinti változata. Akkor Isten gyermekévé válsz. Megkapod a mennyei útlevelet. Üdvözülsz, illetve a belső embered, a szellemed újjászületik, mert ugye három részből áll az ember. A lényegi részünk, a szellemünk, a belső emberünk, ami testben lakik, és van lelkünk. Tehát az ember szellem, lélek és test. És ilyenkor, amikor valaki befogadja az Úr Jézust, akkor nagyon érdekes megfogalmazást hallottam, szív átültetés történik az ő életében. Mert a kőszív helyett Isten ad egy hússzívet, egy érző szívet. Úgy is mondhatjuk, hogy rendszerváltás történik az illető életében, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten átvisz bennünket, illetve többségünket már átvitt a sötétségből a világosság országába. Megkérünk benneteket, legyetek kedvesek, álljatok fel, megtiszteljük az Urat ezzel. Van egy ideillő csodálatos énekünk. Megkérlek benneteket, hogy mondjátok utánam teljes szívből, teljes hittel a következő imádságot, és akkor senki nem fogja eltéveszteni. Hisztek mindannyian Jézus Krisztus feltámadásában? Következő az imádságunk. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus
Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus
meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat.
Elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én Uram.
Te vagy az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm Úr Jézus.
Köszönöm Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Ez az a pillanat, amikor Jézus beköltözik az ember szívébe, és a belső embere, a szelleme újjáteremtődik. Ez a szellemi újjászületés. És az üdvösség pedig egy nagyon sokrétű dolog. A szellemi újjászületés az alapja az üdvösségnek. Nagyon sokrétű dolog, mert magába foglalja a helyreállítást, a gyógyulást, a gyarapodást, a bővölködést, az épséget, a teljesítételt, és mindaz, ami, ahogy Isten szeretne bennünket látni. Ezzel kaptuk meg Isten tulajdonságait, és isteni fajta szeretetet, az agapé szeretetet. Istennek van egy másik ajándéka, ez pedig a Szent Szellem, a Szent Szellem keresztség, ami a bérmálás során aktuális egyébként. Azt mondja a Lukács evangélium, hogy nem kell más tennünk ahhoz, hogy birtokoljuk Istennek ezt a gyönyörű ajándékát, csak kérnünk kell. Hát aki kér, az kap. Ilyen egyszerű. Következő imádság pedig segít bennünket abban, hogy megkérjük azt, hogy Isten kereszteljen meg bennünket a Szent Szellemmel. És akkor meg lesz a dekód, ami érthetővé teszi a Bibliát. Így szól az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled a Szent Szellemedet,
Te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében, kérem tőled a Szent Szellemedet. Töltsd be a szívemet.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem, beteljesedtem,
és megkeresztelkedtem
a Szent Szellemmel. Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem él. És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen. Foglaljatok helyet. Bennünk lakik az Úr Jézus, bennünk lakik Isten szelleme, a Szent Háromság harmadik személye, aki az első pünköstkor jött el a földre, és ezért mondta Jézus azt, hogy Isten nem templomokba lakik, hanem az emberek szívében, akik befogadták őt. Tehát a mi testünk Isten temploma. Úgyhogy úgy vigyázzunk rá. És hogyha jön a pusztító, és valami betegséget, fájdalmat, vagy hazug tünetet akar tenni a testetekre, akkor mondjátok meg neki, nagyon határozottan és nagyon keményen, hogy az én testem Isten temploma, és te azt nem érintheted. Amen. Amiből szeretném ma megszabadulni, valamilyen problémából, függetlenül, hogy a pásztor mondja, vagy nem mondja, te ezt el tudod venni. És Isten ma is gyógyít. Jézus nem megy nyugdíjba. Ha olvassátok az apostolok cselekedeteit, akkor látjátok az eredeti korai egyház működését. És mik történtek? Ahogy mentek az apostolok, jelek, csodák, gyógyulások történtek. Még az árnyékuktól is. A bénák fölálltak, a leprások meggyógyultak, a vak visszanyerte a szemelátását, halottak, föltámadtak. És mai nap is ez van, ahol az eredeti evangéliumot hirdetik. A teljes evangéliumot, nem csak részeket. Mert 44 éves koromig én sem hallottam arról, hogy Isten gyógyít. Pedig hittem Istenben. Ahol az eredeti evangéliumot hirdetik, ott jelek, gyógyulások és csodák vannak. Tehát a jelekről és a csodákról és a gyógyulásokról, a szabadulásokról lehet meglátni, hogy hol hirdetik az eredeti evangéliumot, a tiszta evangéliumot, a teljes evangéliumot. És mi egy teljes evangéliumi közösség vagyunk. Most pedig rögtön imádkozunk értetek kézrátétellel. A kézrátétel az egy érintkezési pont. A kézrátétel során a pásztor, a szolgáló nem más, mint egy összekötő kapocs. Mint egy rezsó zsinór a konnektor és a készülék között. Közvetítő szerepet tölt be csupán. Tehát nem a pásztor gyógyít, hanem maga az Úr gyógyít. És már nagyon sokan megtapasztaltátok ezt. Több bizonyság van erről. És amikor a természet feletti erő találkozik a természetes testtel, akkor olyan erő megnyilvánulás történhet, hogy nem mindenki tud talpon maradni. Ettől nem kell megijedni. Nagyon szeretik a régiek a kézrátételt. És Isten kenetében egy kicsit lubickolni. Ez Isten érintése. Isten szeretne megérinteni, te csak hagyjad. És vesd magad Jézus karjaiba. Akkor most imádkozni fogunk, értetek. Áldunk és magasztalunk, Uram, köszönjük te végtelen szeretetet, ami a te gyermeked szívében van, és ez munkálkodik benne, és kiárasztja a környezetedben, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a te békességedet, köszönjük a te végtelen szeretetedet, a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, hogy a szeretet árad és árad és árad, és áthatja a testedet, és kitakarít belőled minden hazugságot a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, hálát adunk azért a szeretetért, ami a szívében lakozik, ami munkálkodik a családjában, a Jézus nevében. Szeretetedet, amely árad és árad a környezetében levőkre a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeidet, hálát adunk az ő életükért. Köszönjük, hogy ez a szeretet fogja össze őket. A szeretet kapocs, és a hármas kötél pedig nehezen szakad el a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd. Minden dicsőség a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a végtelen szeretetedet a te gyermeked szívében, ami árad, árad, árad a családjára, és megmunkálja az ő szívüket a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermekedet, hálát adunk az ő életéért, köszönjük a végtelen szeretetedet, ami a szívében van, és árad, árad a mások felé, és a te dicsőséged megláttatik rajta a Jézus nevében. Biblia azt írja az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál apostol testéről elvitték a ruhadarabokat, mert Isten erejével kenettel volt telve. És Isten erejét úgymond a szövetekben hazavitték, és amikor azt a beteg testekhez tették, akkor a kenet kiáradt, és a betegek otthon meggyógyultak. Most pedig kezemet teszem ezekre a szövetekre, ruhadarabokra, és ugyanúgy, ahogy Pál apostol idejében is, a kenet Isten ereje, gyógyító ereje ezekben a szövetekben raktározódik, és hazavihetitek Isten erejét. Egyébként, akik kijöttek a gyógyító sorba, megkapták a mennyei infúziót. Hitetekkel támogathattuk ebben, Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket ezekre a szövetekre, kermékre és ruhadarabokra. Kiárasztjuk Jézus nevében a gyógyító erőt, a szent kenetet, és köszönjük, Uram, a kereszten bevégzett munkádat. Köszönjük, hogy megváltottál a betegségtől, a szegénységtől, a szellemi haláltól, eltörölted a bűneinket. Köszönjük a szent véráldozatodat, és kiárasztjuk a gyógyító erőt, a szent kenetet. Áradykenet, 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 és ezekben a szövetekben raktározódj, úgy, ahogy az akkumulátorban az áram. A Jézus nevében, és amikor otthon hittel a beteg testekhez érintik ezeket a kelméket, szöveteket és ruhadarabokat, a kenet ugyanúgy kiárad, mint az apostolok idejében. És a kenet megtöri az igát, a betegséget, a fájdalmat, lehullanak ezek a bilincsek és ezek a láncok, és az emberek szabadokká válnak a te dicsőségedre. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a megtartó kegyelmedet. Amen. Ha valami furcsának tűnt a mai nap, és néhány dolog bizonyára furcsa, mert nekem is az volt először, az csak azért van, mert nem volt kellő ismeretünk a Bibliából. De fel lehet zárkózni. Mert vannak csodálatos könyveink, van könyvkatalógusunk, és nagyon-nagyon sok könyv segít a Biblia megértésében. Ezek bibliai tanítókönyvek. Eszembe hozta az Úr, hogy Kenneth Hagin, aki több mint 60 éve szolgálta az Urat. Nagyon fiatal korában beállt már a szolgálatba, 17 éves korában, ha jól emlékszem. Nagyon sok könyvet írt a Biblia megértéséhez. Ez a könyvkatalógus interneten is megtalálható, aki internetezik természetesen. És az egyik esetben azt írja, a szeretetre szeretnék visszautalni, hogy amikor egy hazug tünet megjelent a testén, akkor megvizsgálta, hogy hol lépett ki a szeretetből, azaz a védőernyő alól, és ahogy felismerte, azonnal visszatért. Azaz megbocsátott valakinek, vagy ő kért bocsánatot, vagy rendezte a dolgait. Tehát visszatért az isteni fajta szeretetben, és a szeretet ereje meggyógyította őt. Tehát a szeretet valósággal gyógyít. Tehát nagyon fontos a szeretet kérdése. A múlt heti és a mai tanításunk is ugye erről szólt, a szeretetről. Az isteni fajta szeretetről. Az elmúlt két központi tanításunk a lelkiismeret kérdésével foglalkozott. A múlt héten is már említettem, és ajánlottam szíves figyelmetekbe, hogy hallgassátok, olvassátok, kinek milyen lehetősége van. Igazából a lelkiismeretünk meghallására nem tanítottak még bennünket sem, és a mai fiatalokat sem arra, hogy a lelkiismeretünkre bizony-bizony figyelnünk kellene. Mert a lelkiismeretünkben ott van a zöld lámpa, meg a piros lámpa. És ha figyelünk, akkor elkerülhetünk buktatókat, baleseteket. Két szolgáló is, aki repülőgép balesetet szenvedett, utólag ugye a feleségek elmondták, hogy ők érezték a szellemükben, mert a szellemünk hangja a lelkiismeret, érezték azt, hogy ma nem kellene felszállni, vagy nem akkor kellene felszállni. És mind a kettő balesetet szenvedett, mert nem figyeltek a lelkiismeretük hangjára, a belső hangra. Ez a két tanítás nagyon sokat segít azoknak, akik valamilyen döntés előtt állnak. Bármilyen döntés legyen az. Vagy valamiben vaciláltak. Nem tudták, hogy most mit tegyenek. Ez lehet akár munkahely, vagy párválasztás, vagy bármi az életben, teljesen mindegy. A belsőnkre kellene kihegyeznünk a fülünket. És ahogy tegnap hallottam, egyfolytában Jézusra tekinteni. Az ígére tekinteni. Mert a megoldás nála van. Ha az utcán láttok embereket sétálni, a többségük tekintete merre? Néz. Így meggörnyedve és lefelé, mert terhektől oskadnak. De hogyha mi megtanuljuk, hogy a megoldás föntről származik, akkor tekintsünk a megoldásra. A megoldás fejedelmére. És hogyha problémák is jönnek az életünkbe, ne engedjük meg azt, hogy a tekintetünket levegyük róla. Tehát az lelkiismeret kérdés nagyon fontos dolog. Egy igét még kaptok ráadásképpen. A Zsidó 10.24. És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Ez a mai tanításhoz nagyon-nagyon illik. És folytatom a 25-ös verssel, mert ebben a gépelt szövegben is ez következik. El ne maradjunk az egybegyülekezésekről, amiképpen szokásuk némelyeknek. Isten a gyülekezetet nem céltalanul hozta létre. A gyülekezeti testet, az egyházat, a globális egyházat nem céltalanul hozta létre. A gyülekezet célja az, hogy a belső emberünk megkapja a megfelelő táplálékot, Isten igéjét, mert a külső emberünk ugye kenyérrel él, meg a sonkával, meg a töltött káposztával. A belső emberünk Isten igéjével él, és amilyen gondot viselünk a testünkre, hogy reggeli, ebéd, vacsora, a szellemünknek is legalább ilyen módon kellene, ugye, hogy hozzájusson a szellemi táplálékhoz, a szellemi kenyérhez. És Isten azért rendelt el a gyülekezeteket, hogy mindenkinek meglegyen a helye, ahol fölveszi a szellemi táplálékot. És hogyha ott maradunk a helyünkön, akkor együtt el tudjuk végezni a munkát. A nagy küldetés pedig úgy szól, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. És tegnap hallottam azt, hogy egy fiatal egy nap alatt 40 embert vezetett az Úrhoz, azaz vezetett üdvösségre. És nem egyszerre a 40-et, hanem ahogy ment, az angyalok elé hoztak egyet. Aztán még egyet. És eljutott egy nap alatt 40-ig. Ez a nagy küldetés. Hogy elmondjuk, hogy Jézus él, Jézus értet halt meg, és szeretne szabaddá tenni. A gyülekezet egy kiképző tábor arra, hogy el tudjuk végezni az Úrnak a munkáját. Úgy szól ez a rész, amit bejelöltem, hogy lemerem fogadni, hogy a lelkiismereted minden alkalommal megszólal és mondja, hogy hétről hétre minden alkalommal a gyülekezetbe kellene lenned. Ez kapcsolódik a felolvasott igéhez. Ugyanis, amikor elmegyünk a gyülekezetbe, akkor kapunk az Úrtól valamit. Gazdagabban megyünk haza. Nagyobb tudással megyünk haza. És akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, és az életükbe bejön egy vészhelyzet, akkor nem tudják, hogy mit tegyenek. Nincs kapaszkodó. Tehát szükséges, hogy megismerjük az igazságot, mert az igazság megismerése tesz szabaddá. Ennek az ellentétje pedig ugye az, hogy ismeret nélkül fogságba kerül a nép, és elvész a nép. A gyógyulás szellemi, mert Isten szelleme képes arra, hogy megelevenítse a halandó testünket. Életben tartsa a testünket. És mi már képesek vagyunk arra, hogy lássuk a pozitív dolgokat. És ebből a pozitív szemlélettel könnyebben föl lehet kapaszkodni. Jézus a szánkba adta az igét, hogy azt szóljuk. Tehát nekünk kötelességünk és felelősségünk, hogy az igéről szóljunk. Az igét mondjuk ki, amit a Biblia mond. Mert különben, ha panaszkodunk, meg úgy gondoljuk, hogy nincs értelme az életnek már, akkor Jézus szomorkodik ez miatt. Mert ő azért halt meg, hogy mi boldog és áldott életet élhessünk. A magjaitok igen áldottak, mert a királyság építésére van fordítva. Úgyhogy ezek a magok áldottak, és gyümölcsözővé rendeljük a számotokra. Vesetájékon van gyógyító kenet.
Yeah.
most a szívek gyógyulnak.